Most követünk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Száztizenkettő a gyógyulás útjai. Petik Linda műsora.
Üdvözlök mindenkit! Folytatjuk a beszélgetést az egészségügy rendszeréről. Vendégem Fanni, a Magyar Imitációs Egyesülettől, és Zoltán, akinek a mentőszolgálatnál van tapasztalata. Szervusztok! Az utca embereként is sokat tehetünk. Például, ha valaki képezni szeretné magát ezen a területen.
Magyar Imitációs Egyesület. Ugye nem csak a jogosítvány kapcsán tudunk egy alapvető, sőt mondhatnám manapság felületes oktatást kapni, hanem erre már egyéb segítségek is rendelkezésünkre állnak, és ajánlanám is mindenkinek. Ennek az egyesületnek, a Magyar Imitációs Egyesületnek te vagy alapító tagja, Fanni.
Így van.
Miben tudtok segíteni a civileknek?
Az egyesület igazából azért jött létre, hogy az elsősegélynyújtást népszerűsítse. Különleges eszközökkel, ez pedig a baleseti szimuláció. Tehát az imitátoraink egy karcolástól, egy leszakadt lábon keresztül, egy nyílt hasi kázusig mindent élethűen föl tudnak sminkelni, és ami még fontosabb, hogy ezt élethűen el is játsszák. Kiabálva, sírva, sokszor megrázó lehet ezt kívülről látni, mind laikusoknak, mind szakembereknek. Tehát mi járunk különböző képzésekre, mentőtiszt képzésekre, illetve együtt dolgozunk egyéb társszervekkel is, katasztrófavédelem, terrorelhárítás, akik rajtunk úgymond gyakorolnak, mi vagyunk úgymond a próbabábuk, mert hogy tényleg élethűen tudnak reagálni ezekre a történésekre. Van egy nagyon kedves történetem egy katasztrófavédelmi gyakorlatról, ahol tűzoltókkal dolgoztunk együtt, és a szituáció egy földrengés volt. És az egyik imitátorom az 14 órán keresztül feküdt a romok alatt, természetesen biztonságban volt, tehát ezek a pályák úgy vannak megépítve, hogy az imitátorok biztonságban legyenek, de hogy nem tudtak hozzá bejutni. És volt egy kedves tűzoltó, akinek egy hasonló korú lánya volt, és 12 órán keresztül fogta a kezét, és csak beszélgettek. Az imitátor természetesen sírt, váltakozott a lelki állapota, hogy egy ilyen szituációban ez lehet. Ez 12 órán keresztül kellett a tűzoltónak végigcsinálnia, és mikor vége lett a szituációnak, és kijött az imitátor mosolyogva, akkor elsírta magát a tűzoltó. Egy évvel később találkoztunk vele, és kiderült, hogy riasztották őket egy gázrobbanáshoz, ahol szintén volt egy ilyen beszorult sérült, akivel neki kellett foglalkoznia, és azt mondta, hogy ott már kevésbé hatotta meg ez a dolog, mert tudta azt, hogy mit kell csinálnia. Tehát, hogy a rengeteg gyakorlás és az élethű szimuláció az elengedhetetlen. Mi tényleg mindenkihez járunk. Tehát, hogy például rendszeresen járunk óvodákba, iskolákba a pedagógusoknak tartani ilyen képzéseket, hogy amikor az életben igazi szituációba keverednek, akkor már ez egy rutinként tudjon működni. Tehát ne kelljen azon gondolkozni, hogy oké, akkor ezután a lépés után most mi jön, hanem nem, én ezt egyszer már végigcsináltam, egyszer már megfogtam, egyszer tudom, hogy hogy néz ki, tudom, hogy hogy néz ki egy epilepsziás roham, egy görcsroham, tudom, hogy ott mit kell csinálni, egyszer ezt már végigcsináltam, és az emberi agy, hál' Istennek, erre emlékszik. És hogyha ezt akár évente, fél évente gyakorolja mindenki, akkor sokkal rutinosabb lesz, és nem fog megijedni. Tehát az a szerintem az egyik legnagyobb probléma az elsősegélynyújtással, hogy el van bagatelizálva. Tehát nincs akkora hangsúly fektetve erre, mint amekkora fontossága van, és ugye úgy kezdtem ezt az egészet, hogy az egészségügyi rendszernek az alapja, az mi magunk vagyunk. Tehát nem a házi orvos, hanem mi magunk vagyunk. És például ugye az első segélynyújtás, ahogy Zoli is mondta, bármikor, bárhol történhet velünk, a szerettünkkel, munkatársunkkal, bármilyen közegbe probléma, hogyha tudjuk azt, hogy ó, én ezt már láttam, akkor tudok rá megfelelően reagálni, és tudok kit értesíteni. Tehát, hogyha vannak erről információim, akkor már alapjáraton jó irányba indulunk el.
Az utcaembere hogy tud hozzátok csatlakozni, hogy tud részt venni egy ilyen képzésen?
Igazából van egy Facebook oldalunk, a Magyar Imitációs Egyesületnek, ott megkeres minket, összehívunk egy ilyen csoportot, hogyha megvan a megfelelő ember, akkor nagyon szívesen tartunk képzést, illetve iskolák vagy cégek is nyugodtan föl tudnak minket keresni, és nagyon szívesen elmegyünk hozzájuk, megbeszéljük, hogy pontosan mire van szükség. Nyilván egy óvodában teljesen más megbetegedések fordulhatnak elő, vagy rosszul létek, mint mondjuk egy gyári munkásnál.
A ti munkátokat mi segíteni a legjobban, bár Zoli ezt már érintette, de mondjuk el a hallgatóknak, hogyha az utcán sétálok, és látok valakit összeesni, rosszul lenni, nem feltétlenül balesetre gondolok, mert ott az embereket viszonylag jobban tájékoztatják arról, hogy ilyenkor mi a teendő. Nagyon sok fórumon elhangzik, hívjuk fel a mentőszolgálatot, azonnal cselekedjük, biztosítsuk a légutat. Ezt is muszáj újra és újra hangsúlyozni. Mi az, amit mégis ilyenkor először tenni kell, azon kívül, hogy ne essünk pánikba?
Ne essünk pánikba. Így van. A legfontosabb, minden mentésnél, minden első segélynyújtásnál a legfontosabb a biztonság. Biztonságban van-e a beteg, biztonságban vagyunk-e mi. Egy négysávos út közepére berohanni, mert úgy láttam, hogy valaki ott összeesett, nem biztonságos. Tehát a biztonsági tényezők figyelembevételével a legelső párhuzamosan a mentőszolgálat értesítésével a beteg vizsgálata. Ebből fog kiderülni ugyanis, hogy milyen szintű beavatkozásra van szükség. A hívásfogadók nagyon ügyesen tudnak segíteni, ők egy komplett újraélesztést le tudnak vezényelni telefonon keresztül. Nem egyszer volt már rá példa, hogy arra jöttünk, hogy a kihangosított mobilon keresztül mondták a ritmus, mondták a teendőket. Rendkívül jó képzett munkatársakról van szó. Nyugodtan forduljunk hozzájuk bizalommal, és minden esetben fogadjuk is meg, amit mondanak. Meg kell vizsgáljuk a beteget. Lélegzik? Nem lélegzik? Hogyha nem lélegzik, akkor bizony újraélesztésre van szükség. És sokan nem merik elkezdeni, mert mi van, ha bajt csinálok? Szögezzük le, hogy itt egy halott emberről van szó, bajt nem tudunk csinálni. Nincs, laikus szinten nincs elrontott újraélesztés. Ha nem olyan jó a mellkas kompressziónk, ha nem olyan ügyesen nyomjuk a mellkasát, ha nem a megfelelő helyen, akkor is valamennyi kis vérkeringést tudunk biztosítani, úgyhogy csináljuk bátran. De a hívásfogadó el fogja mondani, hova helyezzük a kezünket, nagyjából hogy nyomjunk, milyen ritmusban, milyen mélységben, milyen felengedéssel.
Bocsánat, hogy csak hogy beleszólok, de még számol is nekünk. Tehát, hogy a ritmust olyan szinten tudja vezényelni, hogy számol nekünk, hogy mikor kell nyomnunk. Bocsánat.
Na, abszolút. Tehát ne essünk pánikba, ami kiterjed arra is, hogy merjünk lépni. Merjünk odalépni bajban lévő embertársunkhoz. Merjük megvizsgálni, hogy mi baja van. Merjük megnézni, hogy lélegzik-e. Merjük, ha eszméleténél van, megkérdezni, hogy mi a baj. Ugye általában nagyvárosi probléma, hogy átlépünk az embereken. Hever valaki az utcán, átlépünk rajta, majd a hajléktalan kérdést is említjük. Átlépünk rajta. Gyakran biztos részek, biztos drogos, én ebben nem keveredek bele, el fogok késni a munkahelyről, mit szól a főnök, a héten már kétszer késtem. Ezek mind reális szempontok, ugyanakkor egy ember élete, a puszta élete, minden hozzátartozójának az élete megváltozik, hogyha nem segítünk azon az emberen. Azon kívül törvényi kötelezettségünk a bajban lévőn segíteni, letöltendő börtönbüntetés jár érte, hogyha nem tesszük. Csak halkan mondom, nagyon sokan nem teszik. Nagyon sok bejelentés érkezik a mentőszolgálathoz, hogy autóból láttam, de nem álltam meg, annyira nem érdekelt, majd maguk kimennek, maguk értenek hozzá. Itt nem történik betegvizsgálat, így sikerült már kimennünk zsákba hordott ősziavarhoz, sikerült kimenni, ugye a vidéki egység a madári esztőről számolt be, voltunk karácsonyfánál a bukor alatt. Ezek nagyon jó tréfás és feszültségoldó történetek, és jól esik a munkanapban ilyen, ugyanakkor szívesebben mennénk olyan helyre, ahol segíteni tudunk, és szükség is van ránk.
És arról nem is beszélve, hogy ilyenkor, amit már többször említettünk, hogy kivonunk egy egységet. Tehát madárijesztővel nem nagyon tudunk mit kezdeni, de főleg ráadásul a vidéki egységeknél okoz ez nagy problémát, hogy ott ugye hatalmas távok vannak. Tehát amíg Budapesten tételezzük föl, nem tudom, maximum egy 24 órás szolgálat, mondjuk megyünk 400 kilométert, és akkor az egy durva nap, addig vannak olyan egységek, vidéki egységek, akiknek egy kör, tehát az, hogy elmennek a betegérbe, viszik a kórházba, esetleg visszamennek az állomásra, az 150-200 kilométer. És ezzel, hogy mondjuk ráhívjuk a madárijesztőre a mentőt, ezzel akár ugye, amíg megteszik ezt az 50-60 kilométert, idő telik el ahelyett, hogy lehet, hogy tudnának segíteni, akár egy szülést levezetni.
Ugye említettétek a hajléktalanokat, ami tényleg elég nagy probléma. Ebben az esetben mi a tapasztalat? És mi lenne a helyes?
Kérdezni. Kérdezni, és akár megállni. Tehát, hogy a 4-es-6-os villamosról láttam, hogy fekszik valaki a padon, értem, szerintem minden megállóba ezt így el lehetne mondani. Ha oda megyünk hozzá, hogy esetleg van-e bármi baj, vagy csak alszik, akkor már egy mentőhívással kevesebb. Értem én az embereket, hogy nem mernek, mi van, hogyha esetleg egyéb tudatmódosító szert használt, agresszív lesz, akkor meg rendőrt kell hívni.
Menjünk közel, és szemrevételezzük.
Így van.
Nagyjából még laikusként is meg lehet állapítani, hogy az illető alszik, vagy baja van. Nem lesz 100%-os diagnózis, félreértés ne essék, de lehet egy olyan érzésünk, hogy itt valami baj van. Kérdezzünk tőle. Természetesen a mentőszolgálat nem tesz különbséget.
Senki.
Tojkártyával rendelkezik, vagy nem rendelkezik, ez nem a mi dolgunk. Mi segítünk mindenkinek. Tehát, hogyha bajban van a hajléktalan, ő ugyanúgy a betegünk, mint a gyárigazgató vagy a bankember. Ugyanolyan ellátást fog kapni, ugyanazon a színvonalon. Nem, semmiféle különbséget nem teszünk, ha bajban van. Ugyanakkor gyakran az a mentőhívás, ami csak azért történik, mert hogy a bejelentőnek a szép érzékét rongálja a hajléktalan, az ő kapuja előtt van, attól fél, hogy az ő kocsiját fogja lepisilni vagy lehányni. Ez egy rendezett park, és ő erre kinézett, és őt zavarja, és akkor egy mentőegység érkezik beszélgetni egy teljesen kedves hajléktalannal, hogy hát neki nincs baja, nem szorul ellátásra, ugyanakkor valakinek zavarja a szemét, hogy legyen kedves, fáradjon odébb, hogy több mentőt már ne hívjon az illető. Sajnos Magyarországon jelenleg a mentőhívásoknak a hívástevőre nincs semmiféle következménye. Ez egyrészt nagyon helyes, tehát, hogy ne féljünk mentőt hívni, ne féljünk törvényi következményektől. Nagyon sokszor segít az, hogy az emberek mentőt hívnak. Tényleg fantasztikus történetekkel lehetne itt találkozni, hogyha ebbe volna idő belemenni. Ugyanakkor nagyon sokszor ez visszaélésszerű. Ő csak zavarja egy hajléktalan, jöjjön a mentő és intézze el. Nagyon halkan szeretném megjegyezni, hogy kiváló alapítványok működnek, akik a hajléktalanokat segítik. Érdemes tájékozódni ezen a téren. Általában ingyenesen hívható 24-es számaik, 24 órában működő számaik vannak. Érdemes őket értesíteni, ők el tudják vinni a hajléktalan melegedőbe, ételhez juttatják. Akinek nincs egészségügyi ellátásra szüksége, ahhoz nem mentőt hívjunk, hanem inkább hajléktalan gondozót.
És ha ellenáll a hajléktalan, ez is előfordul, hogy nem szeretné ő, ha ellátnák őt, ez esetben ott hagyjuk, vagy hívjunk mégis segítséget?
Laikusként ne vállaljunk kockázatot, tehát hogyha agresszió ér minket, akkor hagyjuk el a helyszínt. A helyszínbiztonság az első számú szabály. Mégis úgy gondoljuk, hogy a hajléktalannak segítségre van szüksége, hogyha egészségügyi segítségre, akkor a mentőket, ha egyéb segítségre, akkor adott esetben alapítványokat értesítsünk, illetőleg, hogyha a köznyugalmat, közbiztonságot veszélyezteti olyan szintű mérvű agresszióba ment át, akkor a rendőrséget.
Télen milyen veszélyek várnak a hajléktalanokra? Gondolok itt a kihűlésre, nyáron ugye a napszúrásra. Ezeknek a tünetei nem látszanak egy emberen. Mit tehetünk?
Egyébként a hajléktalanoknál a kihűlés a nagyobb veszély. Tehát szerintem én, nekem az a tapasztalatom, hogy a hőgutát, illetve az ilyesmit, azt inkább az átlagpolgárok szokták kapni. Tehát, hogy a hajléktalanok annyira hozzászoktak a nagy meleghez, hogy ők meg így vagy úgy, de beviszik azt a folyadék mennyiséget, amennyit kell, és elmennek az árnyékba. Még mondjuk egy átlagpolgár kimegy valamilyen előadásra, valami megemlékezésre, és hú, kinnálok a napon már 3 órája, ja, nem ittam egy kortyot se. A kihűlés az egy nagyon, nagyon komoly probléma, és nagyon nehéz ezt kezelni, de úgy gondolom, hogy alapvetően ez sem a mentőszolgálatnak a feladata. Tehát, hogyha aggódok valakiért, hogy kihűl, akkor annak nincsen értelme, hogy én most bevigyem egy estére a sürgőségére. Mert holnap éjszaka ugyanolyan hideg lesz, mondjuk télen. Tehát, hogy akkor is inkább a szociális férát próbáljuk értesíteni, és az jutott még eszembe, hogy itt lehet mondani, hogy hát erről nincsen információ, nincsen tájékoztatás, stb., de hát, hogyha fölmegyek a 4-es-6-os villamosra, akkor az embereknek a 90%-a a telefonját nyomja. Tehát 2 darab 24-es szociális segítség hajléktalanoknak, és szerintem kidob vagy 4 vagy 5 oldalt alsó hangon. If there's a fire in your kitchen and when your roof just won't stop leaking, I got your back without you even asking. If I gotta whoop somebody's ass, I'ma do it with passion. And when it gets too dangerous, no, I'm never out of touch. Ain't gotta call 911, you can hit me up. You know I'm the one whenever you need some. In emergency or when you just can't sleep, and I'll slide through for you with that urgency. Might rock the boat but don't panic, might take you home to Atlanta. Might be rushing in but goddamn, wanna know you like the back of both my hands. Pop the like I'm handsome, you're tall, dark and I'm handsome. Grab something new but old fashioned. Lucky me, I get to be your man. Things don't go as planned. Oh, no, no. Who gon' save you like I can? You gotta call 911. You can hit me up. Girl, you know I'm the one. Whenever you need something in emergency, oh.
Tehát az, amivel mi laikusok sokat segíthetünk.
Önképzés, és nem csak ön, hanem akinek van gyereke. A Magyar Vöröskeresztnek van egy nagyon jó szlogenje, az pedig az, hogy az első segélynyújtást megtanulni gyerekjáték. És ez tényleg így van. én tanítottam meg 3 évest újraéleszteni, és nagyon ügyesen csinálta, 3 évesen stabil oldalfektetést tudott csinálni, megtanulta. Szerintem a szülőnek is egy felelőssége az, hogy a gyerekeit úgy nevelje, hogy esetleg már a következő generációkban egy kicsit más legyen ez a szemlélet. Tehát, hogy nem kell empátiát, szerintem azt nem is nagyon lehet tanulni, de azt, hogy ha baj van, tehát egyáltalán az, hogy felismerjem, hogy baj van, azt már egy 3-4 éves gyereknek is meg lehet tanítani, és nagyon sok olyan mentőhívás van, ahol igenis a gyerek hívott mentőt, mert a szülő edukálta a saját gyerekét, hogy igen, hogyha baj van, ezt számot kell hívni, el kell mondani, hogy te ki vagy, hol laksz, mi történt éppen ott és kivel, és igenis a mentőszolgálatnak a munkatársai föl fogják tenni azokat a kérdéseket, amiket a Zoli már mondott, és olyan szinten fogják föltenni, hogy azt egy 4 éves gyerek is megértse, és tudjanak segíteni. Tehát elmondják neki, hogy oké, rendben van, akkor nem sokára megy anyához, apához a segítség, akkor légy szíves, nyisd ki az autót, az ajtót. Van kutyusod? Igen. Jó, akkor azt addig zárd el, légy szíves, hogy be tudjanak majd menni a mentősök. Tehát, hogy ha a szülő a gyerekét egy picit is edukálja, akkor már sokkal előrébb vagyunk.
És mi a helyzet az idősebb korosztállyal? Ugye ott is megjelennek a bagatell félelmek, ha lehet ezt így nevezni, a daráscsípéstől kezdve a kiszáradáson át tényleg megindult a csík a karomon, és megcsípett egy darázs és hasonlók, ezekkel sajnos tömve vannak a kórházak. Ennek mi lehet az oka, és hogy lehetne esetleg felhívni a figyelmet arra, hogy mikor érdemes valóban orvoshoz fordulni ezekkel a hétköznapi balesetekkel, vagy sem?
Nagyon nehéz egy egyértelmű határvonalat húzni. Egy daráscsípés lehet egy teljesen bagatell strandbaleset, de hogyha valaki allergiás rá, akkor egy életet veszélyeztető eseményről beszélünk. Nyilván, hogy ennek vannak jelei, amik csak duzzad, fáj és vörös, addig nincs baj. Amikor nyelési nehézségek jelentkeznek, amikor már légzési nehézségek, torokdagadás, akkor bizony egy allergiás reakcióról beszélünk.
Ezek a, amit fontos itt, bocsánat, hogy beleszólok, de amit itt fontos megmondani, hogy ezek a úgynevezett allergiás reakciók, ezek nem 3 nap múlva fognak megjelenni. Tehát, hogy ha valakit megcsíp a darázs, és allergiás rá, és sajnos van ilyen, hogy bemegyünk 3 nappal később a sürgősségre, hát én szerintem allergiás vagyok rá, hát, hogyha allergiás lenne rá, akkor valószínűleg már nem így beszélgetnénk. Tehát ezek perceken belül, fél órán, egy órán belül jelentkező tünetek, amik komoly hang, bereked a hang, nem kap levegőt, nem tud nyelni, tesszerte kiütéses lesz, az egész teste be tud dagadni a fejtetőtől a kislábujjáig. Tehát, hogy aki meg tényleg fáj, duzzadt, piros, az valószínűleg nem allergiás rá.
Evezzünk kicsit könnyebb vizekre. Szerintetek a nagymamáinktól tanult gyógyírek, házi praktikák mennyire válnak be?
Házi praktikáknál is egyébként nagyon nehéz különbséget tenni. Vannak a évszázadok óta használt házi praktikák, amik egyébként nem annyira segítenek, vagy valamilyen csoda folytán mégis, ezt is nagyon nehéz eldönteni. Például ugye, ami ilyen nagy házi praktika, az a leégtem a strandon, és kenjünk rá tejföld. Hát nagyon jó, mert ez, hogyha akár hólyagok vannak, ugye a másodfokról beszélgetünk, akkor már ott lényegében megsül a tejföld. Tehát, hogy így nem használunk, de legalább ártunk vele. Nyilván ezt is különbséget kell tenni. Nagyon nehéz laikusként szerintem ezt eldönteni. Úgy gondolom, hogy hál' Istennek az internet világában élünk, és sajnos az internet világában élünk, mert amikor rákeres az ember az adott problémájára, akkor vagy szívinfarktusa van, vagy rákos, tehát hogy így is, vagy sztrókja van, így is úgy is erre fog kimenni. Én úgy gondolom, hogy egy alapvető logikus gondolkodás és az információnak a mérlegelése az nagyon-nagyon fontos, de hál' Istennek annyi és annyi információ áll a segítségünkre, hogyha azt megfelelően tudjuk kezelni, akkor nagyon sok mindent ki tudunk szűrni. Gondolok például arra, hogy az nem egy ügyeleti, traumatológiai eset, hogy valakinek letört a műkörme. Rendben, tudom, hogy fáj, tudom, hogy vérzik. Nekem is volt már ilyen. Szerintem nagyon sok embernek volt már ilyen. A nők többségének, igen. Zoli, neked nem biztos, nekem hogy nem. A műkörmöd letört valaha.
Még nem.
De mondjuk lehet.
Még
bármi is lehet, de lehet, hogy már kalapáccsal ütöttél rá, amikor a szöget akartad beverni, és nem biztos, hogy egyből befutottál a traumatológiára, hogy te jó Isten, mi történt.
Nem, mert ott hívtam, mert hamarabb sorra kerülök.
Igen. Szóval, vagy igen, mentőt hívok, mert hogy hamarabb sorra kerülök, hanem egy kicsit gondolkodni, meg nekem van egy kis, nem sok, de egy kis tapasztalatom van a gyerekellátásban is, és nagyon sokszor föltettem azt a kérdést, hogy amikor a szülőbe hozza a gyereket, értem, félti, nagy felelősség, stb., de hogy ő is fölnőtt valahogy, tehát, hogy neki is vannak jobb esetben szülei, akit így, de figyelj már, anyu, amikor én, mit tudom, én lázas voltam, akkor mit csináltál velem? Tehát, hogy így a környezetünkből is tudunk információt szerezni, illetve, amit mondtam az internetről, ezt nyilván valamennyire szűrni kell. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy egy kicsikét, mielőtt mentőt hívnánk egy ilyen bagatelnek látszó dologhoz, akkor egy picit így üljünk le, nyugodjunk meg, és gondoljuk át, hogy akkor most egyébként mi történt velünk. Tehát nyilván, hogyha valakit allergiás a darázscsípésre, ott azért ne gondolkozzon ezen, mert meg fog fulladni, de hogyha mondjuk megcsípte a bokáját, és még két nap múlva még mindig dagadt az a boka, akkor arra nem kell mentőt hívni. Akkor annak nincsen úgynevezett anafilaxiás sokja, tehát ez az allergiás sokja, hanem egyszerűen, igen, földagad a darázscsípés.
Kullancs esetén is elég gyakran fordulnak, ugye?
Kullancs, a kullancs, igen, a kullancs mind felnőtt, mind gyermekellátásban egy nagyon nagy probléma. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy saját kompetencia. Tehát a kullancsot mindenki kiveheti otthon magának szépen. Vannak ezek a
kullancsszedő kanalak patikában,
például
gyógyszertárban
kapható. Szemöldök GPS.
Hát a szitokszó a Lyme-kor, tehát.
Igen, a Lyme-kor. Na hát, igen. Meg mi van, az szokott lenni, hogy mi van akkor, hogyha beleragad a feje? Hát
mi van akkor, ha beleragad a feje?
Semmi. Tehát konkrétan semmi. Én se tudom úgy kiszedni feltétlenül, hogy ne leragadjon bele a feje. A lényeg az, hogy egy határozott mozdulattal szedjük ki, úgyis jön az ősz, kirándulás, lehetnek kullancsok. Egy határozott mozdulattal kell kiszedni a kullancsot. Lehet, hogy benne ragad a feje, azt egy 8-10 napon belül a test saját maga ki fogja dobni magából, lökni magából, igen. A Lyme-kor, az, annak a jelei az azt hiszem 2-3 hét, de ebben nem vagyok biztos, valahogy a környékén jelentkezik. Ez a kokárda alakú kiütésszerűség, duzzanat, esetleg láz, házi orvos. Erre összvisz, annyit kell csinálni, hogy egy antibiotikum kúra. Semmi több.
Tehát az agyhártya gyulladás az ma már nem egy ilyen rémisztő fogalom, ezzel kapcsolatban gyógyítható.
Igen, de tehát nem veszett ez a dolog el, viszont amint megjelenik a kokárda, az antibiotikummal ezért az elég jól kezelhető, illetve ugye vannak, hogyha például gyerkőcükről beszélünk, vagy akár felnőtteknél, akik sokat kirándulnak, van egyébként rá oltás.
De akkor kijelenthetjük, hogy nem kell pánikba esni, nem kell belehalni.
A kullancsípésben nem kell azonnal. De abba se, hogyha ha letörik a körmöm. Abba se kell. Bármennyire fájdalmas, esetleg vérzik is, nem feltétlen.
Most a Covid járvány alatt megtanultuk, ha lázasak vagyunk, ijedjünk meg. Ez manapság is még érvényes? Meg kell ijedni?
A láz az egy védekező reakció a szervezetnek. Tehát kezdjük ott, hogy mi az a láz. Tehát, hogy ezt egyáltalán tudják-e az emberek, hogy mikor beszélünk lázról, vagy mikor kell egyáltalán lázat csillapítani. Gyerekeknél 38-5 fölött beszélgetünk lázról. Felnőtteknél 38. akkor kell lázat csillapítani, hogyha ez befolyásol minket. Én el tudom mondani a saját példámat, én meghalok, meg tudok halni a 37-6-os hőemelkedéstől, de tényleg olyan izületi fájdalmaim vannak, és olyan rosszul vagyok, hogy elmondani nem tudom, a 40 fokos lázzal meg kitakarítom a lakást. Tehát a 40 fokot én nem feltétlenül szoktam általában otthon,